Kedves kollégák, a mai alkalommal a koncepciós perekről fogok önöknek előadást tartani. Általában, amikor fölteszik azt a kérdést, hogy mi is az a koncepciós per, ugye a laikusok is meg tudják válaszolni, az, amikor valakit igazságtalanul elítélnek egy olyan tettéért, amit nem követett el, tehát igazságtalan, erkölcstelen, méltánytalan ítélet született a koncepciós pernek nevezett tárgyaláson, eljárásban. Azonban a helyzet nem ilyen egyszerű, kicsit komplikáltabb. Ez különösen akkor derült ki, amikor a rendszerváltozás után meghoztuk a semmiségi törvényeket. Az 1945 és 1989-ben között ártatlanul elítéltek felülvizsgálata megtörtént. Kiderült, hogy ezek a perek sokkal bonyolultabbak, sokkal összetettebbek, és nagyon sok esetben elég nehéz volt megoldani a későbbi ítéletnek a semmiségét, illetve a kártalanításnak a kimondását. Milyen problémák adódhatnak ezekkel a perekkel kapcsolatosan? Az első gond az, hogy 1945 és 1989 között soha nem látott számban fordultak elő ilyen perek. Csak néhány adatot hadd mondjak el ennek illusztrálására. 1945 és 1956 között ártatlanul 500 embert végeztek ki, ezeket mind politikai okokból és mind teljesen törvénytelenül ítéltek halálra és végeztek ki. Átlagosan olyan 30-40 ezer ember ül az 50-es években börtönben, csak összehasonlítási alapként jelenleg olyan 14 és 17 ezerrel ítéltünk van, annak ellenére, hogy most jóval nagyobb a köztörvényes bűnözőknek a száma. Tehát ki lehet számolni, hogy ennek a 30-40 ezer embernek hány százaléka volt az, aki ártatlanul került be ekkoriban börtönbe. 1956-os forradalom és szabadságharc megtorlásaként, ezért összesen ezért a 13 napért, szintén körülbelül 300 embert végeznek ki. Amikor azt mondom, hogy körülbelül 300 embert végeznek ki, ezzel ne lepődjenek meg, mindmáig a történelemtudomány nem tudta egyértelműen tisztázni a kivégzetteknek a számát. Pontosan azokból adódóan, azokból az esetekből adódóan, amit most itt el fogok mondani, hogy miért. Mert nem minden esetben könnyű elhatárolni egymástól, hogy melyik volt a koncepciós per, és melyik volt az, amikor jogos ítélet született. Hogy miért fordulhat ez elő, arra is majd még kitérek. És szintén ezért a 13 napért 21 ezer embert ítéltek börtönbüntetésre. Tehát 21 ezer ember került börtönbe, és 13 ezer embert internáltak. 1960. április 1-ig újra működött az internálás intézménye, de ez gyakorlatilag egy határozatlan idejű szabadságvesztés jelentett. 1963 után történt egy fordulat a magyar politikai perek történetében. Ugye ekkor hirdeti meg Kádár, hogy aki nincs ellenünk, az velünk van. Most már csak tényleg azokat ítélik el, akik egyértelműen szembeszegülnek a rendszerrel, egyértelműen rendszerellenes tevékenységet folytatnak. Ennek következtében a politikai elítéltek száma lecsökkent, hogy körülbelül 5000 főre átlagosan évente, és a 80-as évek vége fele pedig már tényleg nagyon kevés politikai okból elítélt ül Magyarországon börtönben, de még olyan kirívó esetek előfordultak, hogy 88-ban megindul egy eljárás egy nyugdíjas bácsi ellen, aki röpcédulákat dobott be különböző postaládákba, és ő még végrehajtandó szabadságvesztést kapott első fokon, majd szerencsére bekövetkezett a rendszerváltás, és ezután felmentették. Tehát el kell mondani azt, hogy 1945 után szovjet hatásra soha nem látott méretű perek indultak Magyarországon. Erre a magyar lakosság nem volt felkészülve. És tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a jogalkotó sem, a jogalkalmazó sem, mert mindmáig nagyon sok olyan eset van, amit nem tudtunk egyértelműen tisztázni, hogy ezek tulajdonképpen koncepciós perek voltak-e vagy sem, vagy valamilyen más variáció, de mindjárt tisztázzuk ezeket a kérdéseket is. Az első probléma az, hogy hogyan is születtek ezek a koncepciós perek. Tehát hogyan készül egy koncepciós per, hogy így mondjam? Hát az első lépés, a politikai hatalom megrendeli ezeket a pereket. Ezek sokszor úgy történtek, hogy neveket adtak meg a politikai rendőrségnek, tehát ezeket és ezeket a személyeket el kell ítélni minden körülmények között, vagy egyes társadalmi csoportokat, például kulákokat, vagy egyes pártok ellen kellett fellépni, kisgazdapárt, majd a szociáldemokrata párt és egyéb pártok, vagy mondjuk amikor elkövetkezett a kuláktalanítás, akkor a kulákok elleni tömeges perek indultak be. Tehát megkezdődött a megrendelés. A megrendelés után a politikai rendőrség készített egy nyomozati tervet, amelyben elhatározták azt, hogy kiket milyen számban fognak letartóztatni, kik lesznek a tanúk, és kik lesznek ugye a vádlottak ezekben az ügyekben, és nagyon sokszor készítettek egy főpert és az ehhez kapcsolódó mellékpereket. A főperben voltak a legismertebb, legfontosabb vádlottak, akiket mindenképp el kellett ítélni, és akikről egyébként a médiában is tudósítottak, tehát a közvéleményt tájékoztatták, hogy ezek ellen az emberek ellen most ekkor és ekkor ilyen és ilyen perek indultak. Majd ezután, miután ezt eldöntötték, akkor a mellékperekben pedig a tanukat és az egyéb személyeket ítélték el, tehát nem maradtak a végén elvaratlan szálak. A bizonyítékok nagy része teljesen mondva csinált, tanúvallomások, amiket úgy kicsikartak a szerencsétlen emberekből, kínzással, zsarolással, ígérgetéssel, a vádban szereplő személyek egymás ellen fordításával és még sokféle módszerrel, illetve hát nagyon gyenge tárgyi bizonyítékok. Ezek egészen ritkák az ilyen ügyekben, és hát egészen furcsák is. Csak egy esetet hadd mondjak el, hogy milyen tárgyi bizonyítékok voltak például egyes perekben. Nagyon nagy előszeretettel alkalmazták, amikor tömegesen kellett letartóztatni embereket, úgynevezett fegyverrejtegetési ügyeket. Ezek a fegyverrejtegetési ügyek ezek úgy történtek, hogy kimentek az ávósok valakinek a lakására, házkutatást tartottak, látszólag a legtörvényesebb módon, hiszen tanúk voltak, és hát ugye jegyzőkönyvet készítettek, minden, ami ugye a büntető eljárás, aki törvény szerint szükséges. Majd ezek közben az egyik ávós egy óvatlan pillanatban elrejtette egy pisztolyt valahol a lakásban, amit a tanúk előtt látszólag ugye teljesen törvényes keretek között megtaláltak. És ezek után születhetett meg az ítélet. Ezt gyakorlatilag egymás után sorozatban tették. Ez onnan is derült ki, hogy a Zala megyében egy olyan ügyvéd védett egy ilyen ügyben, aki még kicsit rutintalan kezdő ügyvéd volt, nem tudta, hogy tulajdonképpen mi is történik itt a háttérben, és egyik délelőtt már a harmadik ilyen fegyverrejtegetési ügyet tárgyalta a bíróságon, amikor észrevette, hogy ugyanaz a sorszáma van mind a három ügyben a fegyvernek. Hát logikus, hogy nem fognak az ávósok minden egyes ügyhöz egy külön pisztolyt mellékelni, de mindig ugyanazzal a pisztollyal mentek ki, elrejtették, megtalálták, jegyzőkönyvezték. És akkor felszólalt a bíróságnál, hogy tisztelt bíróság, hát vizsgáljuk meg, hogy hogy került ugye ki a fegyver a hatóság jogköréből, hát hiszen egyszer már ezt lefoglalták egy ügyben. És hogy lehet az, hogy az ügyfelemnek ugye a lakásába találták meg ezt a fegyvert? A bíró megszakította a tárgyalást, azóta se tárgyalták újra, majd mind a vádlott, mind az ügyvéd recskre került, ahol ezt a témát ugye szép alaposan kitárgyalhatták, hogy hogy is történt ugye mindez. Tehát ez, mondom, hogy a tárgyi bizonyítékoknak a jelentős része ilyen módon mesterségesen kreált, nagyon sokszor rendkívül primitív iratok, papírok szerepelnek, és maguk a tanúvallomások is rendkívül alacsony színvonalúak, hiszen ezeket a szövegeket jó részt a politikai elvárásoknak megfelelően kellett elkészíteni. Hát gondolják el, hogy amikor a Rajk-perben a vádlottak nyilatkoznak arról, hogy tulajdonképpen mi volt a céljuk, és a céljuk az volt, hogy a hőn szeretett Rákosi elvtársak meggyilkolják. Tehát ugye még ebben a esetben ilyen kontextusban is csak így lehetett nyilatkozni Rákosi elvtársról, vagy ugye fölmondták az akkori ideológiát, hogy a célunk az volt, hogy megdöntsük a néphatalmat, és helyette visszahozzuk a tőkéseket, visszaadjuk a gyárat a gyárosoknak, a földbirtokosoknak a földet, és a legcsúnyább, legrosszabb fasizmust vezessük be. Tehát tulajdonképpen így mondták föl az akkori propagandának a leckéjét, ezek a tanúvallomások és a beismerő vallomások, amiket kicsikartak ezekből a vádlottakból. Tehát miután a nyomozó hatóság elkészült nagyjából ezekkel az iratokkal, rávette a tanukat, a vádlottakat, a beismerő vallomás és a megfelelő vallomások megtételére, ekkor kerül sor a tárgyalásra. Az ilyen ügyekben a tárgyalás a lehető legrövidebb ideig tart, hiszen ez a legkevésbé fontos része a tárgyalásnak. Egyébként is nem is értettük sokszor, hogy miért van szükség ennyi hercehurcára. Hát rögtön, ugye letarthatják, rögtön vihették is volna a börtönbe. Minek ez a látszólagos, formális eljárás? Ennek egyébként nagyon egyszerű a magyarázata. Ugye akkoriban még az emberek nagyon erőteljesen bíztak a bíróságoknak az ítéletében. És erre appelláltak az akkori politikai vezetők is, és úgy gondolták, hogy ha a bíróság valakire kimondja az ítéletet, akkor azt a közvélemény is elfogadja, hogy az egy jogszerű ítélet volt. Persze lassan rájöttek az emberek, hogy ennek az irdatlan sok ítéletnek a legnagyobb része koncepciós per, de mégis végigjátszották ezt a színjátékot, tehát a legvégén a szerencsétlen vádlottakat még odaállították a bíróság elé, ahol furcsa jelenetek játszottak le nagyon sok esetben. Hát egyrészt kiderült, hogy sokszor a vádlottak, akik együtt voltak egy összeesküvési perben, nem is ismerték egymást, meg hát az is kiderül ilyenkor a jegyzőkönyvekből, hogy ugye azért kér az ügyvéd az elején egy nagyon rövid konzultációs szünetet, mert akkor találkozott először a védencével. És egy kicsit lelkiismeretesebb volt az ügyvéd, akkor ugye ilyen módon közreműködött és próbált legalább valamit segíteni. De sajnos nem minden ügyvéd volt ennyire hát ugye erkölcsös és ennyire erős tartással, erős bátorsággal kiálló személy, hiszen őket is megfélemlítették, közülük is, akik egy kicsit is kiálltak a vádlottak mellett, ugye sokakat elbocsátottak, vagy akár börtönbe is zártak. Úgyhogy olyan tárgyalás is előfordult, hogy az ügyvéd súlyosabb ítéletet kérte a vádlottra, mint az ügyész. Ugye és a szerencsétlen vádlott most csak kapkodta a fejét, hogy most tulajdonképpen ki az, aki jobb hozzá, az ügyész vagy az ügyvéd, kibe bízzon jobban ilyen esetben. De hát ennek sem volt igazából jelentősége, mert az iratok előre elkészültek, tehát tulajdonképpen ez egy formális, gyorsított eljárás volt. Előfordult olyan ügy, ahol körülbelül 2 óra 40 perc alatt 74 vádlottnak a tárgyalása lezajlott, egy 74 vádlottos ügy. Ki lehet számolni, hogy egy vádlottra körülbelül hány perc jutott, gyakorlatilag még annyi se, hogy igazából megkérdezik, hogy bűnösnek érzi-e magát vagy sem, hanem miután ezt levezényelték, akkor rögtön megszületett az ítélet. Most, hogyha itt vagyunk már a tárgyalásnál, a tárgyalási szaknál, akkor el kell mondani azt, hogy a koncepciós pereknek a bírósági tárgyalás szempontjából, tehát formai szempontból is van 2 formája. Az egyik az úgynevezett kirakat per, a másik pedig a titkos per. Ugye a perek legnagyobb része természetesen titkosan zajlott le, titokban zajlott le, vagy pedig nagyon ritka esetben mehettek be hozzátartozók, esetleg egyéb személyek a tárgyalóterembe, de leginkább magát a tárgyalóterem közönségét ugyanazok a nyomozók, ávósok tették ki, akik az egész ügyet végigvitték, és hát ilyenkor szúrós szemekkel nézték a vádlottakat és a tanúkat, hogy azt fogják-e mondani a tárgyaláson is, amit előre megbeszéltek. De ha még valaki ki is esett a szerepéből, akkor se volt probléma, mert ugye akkor megszakították a tárgyalást, és újra megbeszélték, hogy tulajdonképpen mit is kéne itt mondani. A kirakat perek azonban kifejezetten propagandisztikus célból készültek, a propaganda volt az elsőleges szerepük. Kérdések az, hogy miért volt erre a hihetetlen nagy erőfeszítéssel, sok pénzért, energiával elkészített pereknek a célja. Tehát miért kellett ilyen pereket kreálni, miért kellett ilyen hatalmas kirakat pereket megrendezni, amelyeknél azért elég egyértelmű volt, hogy itt nem stimmel minden ezzel az üggyel, itt valami van a háttérben. Hát az okok, mint minden ebben a korszakban történő eseménynél, a Szovjetunióra vezethetőek vissza. A Szovjetunióban a 20-as években Leninék nagyon sokat gondolkodtak azon, hogy milyen módon lehetne erősíteni a propagandát a Szovjetunió hatalmas lakosságával szemben. De hát az eszközök ugye nagyon kezdetlegesek ebben az időszakban, hiszen legtöbb helyen nincs áram, tehát a mozit nem tudják használni a propaganda célokra. Nagyon sokan nem tudnak olvasni a Szovjetunióban ebben az időszakban, tehát az írásos brosúrák, anyagok sem nagyon működnek. A szobrok, vagyis a képek, azok nagyon drágák, bár próbálják ezekkel elárasztani ugye az egész országot. És hát nem is túlságosan kifejezőek, hiszen a 20-as évek elején például nagyon kevesen ismerték volna föl Lenint. Aztán persze Sztálint már mindenki ismerte, mert tele volt vele az egész ország, mármint az ő képeivel, meg az ő szobraival, meg az ő írásaival. De a kezdeti időszakban ugye ez komoly gondot okozott egy ilyen hatalmas kiterjedési országban, hogy hogyan juttassuk el a propagandát az egyszerű emberekhez. És ekkor találták ki az utcaszínházaknak a gondolatát, hogy ilyen hatalmas színházi előadásokat kell tartani, akár több ezer embernek is, ahol a színészek bemutatják a szovjet forradalom legfontosabb eseményeit. És eközben előfordult néhány olyan eset is, amikor bírósági tárgyalást mutattak be. A főhős, a Szovjetunió ügyésze aki fantasztikus érvelésével ugye, legyőzi a gaz ugye, negatív hős árulót, szabotálót, aki miatt ugye, még vannak problémák a Szovjetunióban. Ugye, minden fontos kérdést megoldottunk, de még néhány ilyen szabotás eset miatt ugye, akadozik mondjuk az ellátás. És a végén a happy end, a bíróságot meggyőzte a szovjet ügyész, és elítélik, és bilincsbe elviszik a negatív hőst, egy ilyen rossz arcú embert, akit ugye erre mindig kiválasztottak erre a szerepre. És hát innen jöhetett valószínűleg az ötlet, hogy hát csináljuk meg ezt valódi szereplőkkel. Mármint hát nem színészekkel, amatőr szereplőkkel, de valódi tárgyalást kreáljunk, valódi bírósággal, ügyészséggel, ügyvédekkel, és valódi vádlottakkal. És hát így került sor jó néhány ilyen kirakat perre a Szovjetunióban, a legismertebb, leghírhettebb ezek közül ugye a Buharin per volt, és hát Magyarországon például a Rajk per. Ezek a perek annyiban tértek el a többi ilyen sorozatban gyártott koncepciós perektől, hogy itt egy óriási sajtópropaganda kezdődött a tárgyalás előtt, tehát már a letartóztatások időszakában, és végig elképesztő erővel erősítették a lakosság tudatában azt, hogy ezek gazemberek, ezek bűnösök. Nem csak, hogy elkövették az államellenes bűncselekményeket, hanem még egyébként emberileg is a legaljasabb, a legsöpredékebb részhez tartoznak. Tehát itt mindent be lehetett vetni, ami csak dehonestáló lehetett a vádlottra nézve. Sőt, a legalantasabb indulatokig elmennek, nagyon sokszor azt mondják a vádlottaktól, hogy ezek tulajdonképpen hát nem mondják ki nyíltan, de ezek ugye meg is változtatták a nevüket, tulajdonképpen ezek zsidók, tehát még jobban kell rájuk haragudni. Tehát az antiszemita kampány is beindul ilyen koncepciós perekbe. Nézzék meg a Rajpernek a tárgyalását, ott is ez egyértelműen a bíró minden alkalommal ki hangsúlyozza, hogy na mi volt a neve magának korábban. Nem volt-e tagja valamilyen cionista szervezetnek, és így tovább, így szépen ezeket így megkérdezgeti a vádlottaktól. És hát közben persze a magánéletükben vájkálnak ezeknek az embereknek, és mindennel meggyanúsítják, ami az erkölcsi lejáratásukhoz is szükséges lehet. És összehívnak ilyen munkásgyűléseket, ahol fölállnak és elítélik a vádlottakat, egymást túllicitálva követelnek halálbüntetést. A sajtóban az újságírók szintén egymással versenyezve írnak, tudósítanak ezekről a perekről, és hát a végén ugye aztán egyértelmű, hogy milyen ítéletek születhetnek ezekben az esetekben. De mi most nézzük meg, hogy milyen típusai vannak a koncepciós pereknek. Ugye említettem az előadás elején, hogy ez nem is olyan egyszerű kérdés, ez nem is olyan egyszerű eset, hiszen a koncepciós perek közül természetes, hogy a legelső típusú per, fajta, az a koncepciós per, amikor kitalálnak egy törvényi tényállást és az nem igaz, ugye az nagyon egyszerű eset. Amikor ráfogják azt, hogy egy államellenes összeesküvésben részt vett valaki, és ezért elítélik, ugye ez teljesen természetes, hogy ez kitalált ügy, vagy bármit, egyebet megpróbálnak rábizonyítani az illetőre, de ez nem igaz, az természetes, hogy mindenki számára nyilvánvalóan koncepciós per. Itt is voltak egészen furcsa esetek, ugye a börtönszleng az azt mondta, hogy aki tiltott határátlépés követett el, ugye az volt a bokorugró. A tiltott határátlépés kísérletének az elkövetője pedig a fürdőszobás bokorugró, ugyanis a saját lakásában, saját fürdőszobájában tartóztatták le az illetőt, mondván, hogy most azért mosakszik, mert nyugatra akar távozni és meg akar szökni, tehát a tiltott határátlépés kísérletét követte el. Ugye, tehát ilyen egészen nevetségesnek tűnő vádakkal is ítéltek el embereket, de ezeknek ugye az volt a lényege, hogy ráfogtak valamilyen olyan vádat az illetőre, amit ő természetesen nem követett el, és ezt kitalálták. Sokszor ez nehezen ment egyébként a nem túl művelt ávósoknak, különösen amikor ilyen kémkedési pereket kellett kreálni, és hát külföldi nevek, amerikai, francia és angol diplomáciai szakkifejezések, politikai események kellettek hozzá, és hát ebből rengeteg probléma adódott, és hát sok mindent ugye el is hittek ilyenkor a vádottaknak, amiket ugye ők ott nyilatkoztak. Nézzék meg Faludi Györgynek a Pokolbéli Víg napjaim című könyvét, abban Faludi György leírja, hogy ő többek között, amikor kérdezték tőle, hogy kik voltak az amerikai kémkapcsolatai, megnevezte Edgar Allan Poe főhadnagyot, még külön mondta is a titkárnőnek, hogy Poe úgy kell írni, két szótag, akinek ugye többek között jelentett a magyarországi eseményekről, de volt, aki a francia kapcsolatban Gay Lussacot adta meg, és volt olyan is, akinek magyar összekötőket kellett megadni, és ezért Budapest és Tata közötti állomás neveket sorolta föl, olyan sorrendben, hogy ment a vonat, ugye a végén elérkezve Tataihoz, a főkémhez, akinek ugye végén jelentett ugye ennek megfelelően. Tehát ezek voltak ugye a pereknek egy jelentős ugye részei, az ilyen kitalált tényállások, hosszan lehetne még sorolni ezeket az eseteket. De ezzel most ne foglalkozunk a továbbiakban, mert ez az, ami a laikus számára is nyilvánvaló, hogy milyen per lehetett, és hogyan kellett az ilyen ügyekben eljárni. Nézzük meg a második esetet, ami egy kicsit komplikáltabb, bonyolultabb. A második variáció az az, amikor a törvényi tényállás igaz, tehát itt nem kellett konstruálni egy tényállást, nem kellett fáradtságos munkával, izzadva az ávósoknak gondolkodni, hogy most akkor mi legyen az a tényállás, amit az illetőre rábizonyítunk, hanem ez a tényállás igaz, csak a jogi minősítése hamis. Ez egy első hallásra egy kicsit bonyolultnak tűnik, de nézzük meg néhány konkrét esetben, és akkor mindenki számára nyilvánvaló lesz ez az eset is. Mert azért ez is nagyon sokszor előfordult, az ilyen ügy. Hát gondoljanak például Nagy Imrére, a legismertebb esetre. Nagy Imre ellen ugye mi volt a vád? Hogy 1956-ban ő volt a forradalom miniszterelnöke, és mint miniszterelnök ezt tette. Ezeket felsorolja a vádirat. Tulajdonképpen ebben olyan nagyon nagy hamisításokat nem követnek el, nagyjából a valós eseményeket írják le. Csak itt jön ugye az óriási probléma, hogy ezeket az eseményeket, amiket mi is ugye ismerünk a történelemkönyvből, Nagy Imrével kapcsolatosan, ezeket az eseményeket átminősítették. Nem azt mondták, hogy a forradalomnak volt a miniszterelnöke, hanem az ellenforradalomnak. Nem azt mondták, hogy ő próbálta ugye békíteni a feleket és megmenteni ugye a lakosságot a vérontástól, hanem ellenkezőleg ő miatta történt mindez, és még hosszan sorolhatnám az ilyen eseteket. Tehát ez is nyilvánvalóan koncepciós per. Itt is előre megrendelése született meg az ítélet, itt is előre eldöntötték, hogy milyen vádpontok lesznek, és milyen számban fognak halálos ítéleteket kiszabni. Tehát ezeket is a koncepciós perekhez kell sorolni. És jön a harmadik típus, ami még bonyolultabb, még összetettebb, csak azért, hogy ne legyen olyan könnyű helyzet a jogászoknak, amikor ezeket az eseteket ki kell bogoznia. Amikor az illető személy tényleg elkövetett valamilyen cselekményt, amiért egyébként járna is valamilyen fajta büntetés. Nem túl súlyos büntetés egyébként hozzá kell tenni, ezt ki kell hangsúlyozni, és ennek ellenére valamilyen elképesztő súlyos ítéletet, vagy akár halálbüntetést is szabnak ki vele szemben. Mondok erre is példát. Két kuláknak minősített parasztember, el kell mondani, hogy hát ezek csak annak voltak minősítve, mert ezek rendes, becsületes parasztemberek voltak, nem túl nagy méretű földbirtokkal, mégis ugye a kulák listára felkerülhettek nagyon könnyen. Tehát a két kulánknak minősített parasztember kimegy a földjére dolgozni, és amikor megéheznek, akkor szalonnát sütnek, de véletlenül kipattan a szikra a tűzből, és meggyullad a tarló. A kár elhanyagolható, nem túl jelentős. Mégis azt mondják, hogy a nép vagyonát akarták ugye megkárosítani, mert a szomszédos föld már ott a termelőszövetkelté volt, és ezek után ezt a két szerencsétlen parasztembert statáriális bíróság elé állítják, ugye ott 3 napon belül meg kell, hogy szülessen az ítélet, és mind a kettőket halálra ítélték és kivégezték. Azt hiszem, ennél jobb példa erre az esetre nem is lehet, tehát valaki tényleg elkövetett egy, ma azt mondanánk egy szabálysértést, mert ugye nem figyelt oda kellőképpen a tűzrakás szabályaira, és hát tényleg kigyulladt a tarló, ezért ma is megbüntetnék ezt a szemét, de ugye az ítélet hozzá képest ugye égbe kiáltóan igazságtalan. De ilyen ügy volt például a Mansfeld Péteré is. Hát Mansfeld Péter is fegyvert rejtegetett, autót lopott, sőt még egy rendőrt is lefegyvereztek a társaival, amiért ugye akkori viszonyok közepette egy olyan 2 vagy 4 év végrehajtandó szabadságvesztést kellett volna kapnia. Ehhez képest halálra ítélik, és a 18. születésnapja után 3 nappal kivégzik, március 21-e a Tanácsköztársaság ünnepségének a részeként. Ugye itt mindig el szokott hangozni, hogy megvárják, míg 18 éves lesz. Valójában tudni kell, hogy hogy abban az időszakban 16 év volt a halálos ítéletek korhatára, tehát ennek nem volt igazából jelentősége ennek a 18. életévnek. És nézzük meg ezután akkor a negyedik, egyben utolsó típusát is a koncepciós pereknek. Ez pedig az az eset, ami most már tényleg a legbonyolultabb és a legkomplikáltabb, amikor valakin úgy ítélnek el, hogy a tényállás is igaz, és a jogi minősítés is igaz. Csak a jogszabály, amely alapján ez az ítélet megszületett, ez erkölcstelen, ellentétes a jogállamisággal, ellentétes az igazságérzetünkkel. Hát melyek voltak ezek a jogszabályok? Hát ezek közül is legelsőként említhető a 1946. évi 7. törvénycikk, a úgynevezett hóhér törvény. Ezt már a kortársak is érezték, hogy ebből nagyon nagy baj lesz ebből a törvényből, és ezért nevezték már rögtön 1946-ban hóhér törvénynek. És igazuk is lett, mert az előadás elején felsorolt halálos ítéletek legnagyobb része az 1946. évi 7. törvénycikk alapján született. És ez a törvény, ez tényleg elképesztő tényállásokat tartalmaz. Gyakorlatilag, ha néhány ember találkozik egymással, és ott politikáról elkezdenek beszélni, a 46. évi 7. törvénycikk alapján ez már egyfajta politikai összeesküvésnek minősíthető, államellenes bűncselekménynek. Mert ugye szemben az 1921. évi 3. törvénycikkel, ugye a Horthy korszak rendvédelmi törvényével, kivették a törvényi tényállásból az erőszakot, tehát nem kell erőszakot elkövetnie, és kivették a törvényi tényállásból egy másik nagyon fontos tényállási elemet, hogy egyéb bűncselekményt is el kellene követnie ahhoz, hogy az államellenes bűncselekmény megálljon. Miután ezeket kiiktatták a törvényi tényállásból, és még hozzátettek ugye egyéb fordulatokat, amik ugye korábban ismeretlenek voltak a magyar jogban, ott áll a bíróság előtt egy olyan jogszabály, amely alapján szinte minden politizáló embert el lehetett ítélni. Úgyhogy ez egy elképesztő lehetősége volt a jogászoknak, az akkori bíráknak, hogy erre a jogszabályra kell hivatkozni. Az államellenes bűncselekmények legnagyobb részét tehát a 46. évi 7. törvénycikk alapján vezényelték le, de a 46. évi 7. törvénycikknek nem csak ilyen rendelkezései voltak, hanem tartalmazta az úgynevezett izgatást is. És ezt is szélsőséges módon kifeszítették ennek a tényállását is. Tehát gyakorlatilag, ha valaki találkozott egy másik emberrel, és neki mondott valamit, az már izgatásnak számított, függetlenül attól, hogy milyen tartalmú volt, és a másik az valóban, hogy a másikra valóban hatást gyakorolta ez a dolog, vagy sem. Ennek abszolút nem volt jelentősége a korabeli törvényi tényállás szerint, sőt, az 50-es években még tovább mentek, ilyen ávós provokatőrök járták az országot, és folyamatosan provokálták ki az emberekből a megjegyzéseket a fennálló rendszer ellen. Például állnak az emberek a buszmegállóban, persze nem jön a busz, és akkor ott megjegyzi valaki, hogy hát erről is az a szemét Rákosi tehet. És ugye az másik mondja, hogy igen, hát amióta Rákosi itt van, azóta ugye késnek a buszok. És akkor ugye rögtön felfedi magát az illető, hogy én ez és ez a vagyok, és letartóztatja ezt az embert, aki ezt a megjegyzést mondta, és már viszi is el. De ugyanígy rendőrök, katonatisztek, pártitkárok folyamatosan teszik a feljelentéseket ilyen megjegyzésekért. És olyan értelemben is kiterjesztett ez a jogszabály, hogy tulajdonképpen nem csak a legfelső politikai vezetésnek, vagy a fennálló rendszernek egyfajta kritikája számít izgatásnak, hanem mindenki, aki a rendszernek a képviselője. Tehát izgatásnak számít az is, amikor valaki kritizálja az ávót. Izgatásnak számít az is, hogyha valaki egy ártatlanul elítélt embert dicsér, és azt mondja, hogy hát nem is volt igaz, hogy ő elkövette ezt a bűncselekményt. Ugye erre is volt egy korabeli keserű víz, három ember ül a sötét börtöncellába, és kérdezik egymástól, hogy ki miért van itt. És az egyik azt mondja, hogy én azért vagyok itt, mert szíttam a belügyminisztert. A másik azt mondja, hogy én azért vagyok itt, mert dicsértem a belügyminisztert. A harmadik megszólalt, én vagyok a belügyminiszter, ugye Rajk László. Tehát ilyen módon ugye bárki belekerülhetett ebbe a cselekménybe, sőt a TSZ-ek elleni izgatást még külön nevesítik is egy másik törvényi tényállásban. Tehát aki felszólal az ellen, hogy nem kéne belépni a TSZ-be, nem kéne termelőszövetkezeti tagnak lenni, az ugyanúgy elkövette ezt a bűncselekményt, sőt még ugye még szigorúbb törvényi tényállással. Sőt, a Kádár rendszer ilyen szempontból teljes mértékben jogfolytonos a Rákosi rendszerrel, mert aki az 56 előtti eseményeket kritizálta, az 56 után ugyanúgy a Kádár rendszerben is elítélt lehetett ennek következtében. Az izgatásnak egészen furcsa, speciális törvényi tényállásai is voltak, ilyen például a Szabad Európa Rádió hallgatása. Önök fiatalok már nem emlékezhetnek rá, de ha szüleiktől vagy nagyszüleiktől megkérdezik, akkor rögtön el fogják mondani, hogy melyik volt az az 5 szám, amit sose húztak ki a lotton. 19, 25, 31, 41 és 49 méteres hullámhosszon lehetett ugyanis a Szabad Európa Rádiót fogni. És ott ugye a, úgymond az ellenség hangja hallatszott, tehát az amerikai hírügynökségnek és a külföldön élő magyaroknak, emigráns magyaroknak a műsorát lehetett ilyen módon fogni Magyarországon. Most itt is, aki hallgatta a Szabad Európa Rádiót, és azt mások is meghallották, az már izgatásnak számított. Tehát csak úgy lehetett hallgatni a rádiót, hogy mások meg ne hallják. Ez volt ugye benne a tényállásban. És végül a kedvencem az izgatásnál a politikai kérdések tréfás színben való feltüntetése. Mit jelent ez, ugye egyszerűen lefordítva, politikai viccek mesélése. Az is izgatásnak számított, ugye ebben az időszakban azt mondták, hogy a téma az utcán hever, mármint a politikai vicc témája, csak le kell ülni érte néhány évet, vagy mert tényleg politikai viccek meséléséért éveket lehetett kapni az 50-es években, vagy ugye az is ilyen ezt a helyzetet bemutató politikai vicc volt, hogy a társaságban ül egy komor ember, és ő soha nem mond politikai vicceket. És kérdezik tőle, hogy te miért nem, meg egyáltalán nem mesél vicceket sohasem. És kérdezik tőle, hogy te miért nem mesélsz vicceket soha. Azt mondja, hogy hát ilyen disznó vicceket ab óvó nem mesélek, politikai vicceket ab ávó nem szívesen mesélek. Mert ugye ebben a kontextusban, tehát egy nagyobb társaságban, ahol nem lehetett tudni, hogy ki a besugó, ott ugye egy ilyen politikai viccér is a 3 évet legalább lehetett kapni, majd 56 után enyhül a helyzet, hogy, hogy ezek ugye kikerültek a törvényi tényállásból. De számtalan egyéb ilyen hasonló esetet találunk még, tehát amelyek ugye olyan törvények voltak, amelyek ellentétesek a jogállamisággal, sokszor nem is törvényi szinten jelentek meg, hanem rendeleti formában, vagy egyéb jogszabályban, és lehetőséget tettek arra, hogy sokakat elítéljenek. Ilyen volt például az 1950. évi 26. számú törvényei rendelet is. Az 1950. évi 26. számú törvényei rendelet ugyanis azt mondta ki, hogy ha egy katona külföldre szökik, a hozzátartozóját is el kell ítélni. Bevezette a kollektív bűnösségnek a fogalmát. Ez egyébként annyira kirívó jogszabály volt még az 50-es években is, hogy ezt titkosan kezelték. Nagyon érdekes, megnéztem az elnöki tanácsnak az iratait, és ott azt teszik hozzá, hogy ha majd szólnak, akkor közzé tesszük. Hát ha majd szólnak. Ugye az elnöki tanács, amelyik a legfontosabb jogalkotó az országgyűlés után. És ennek következtében ez a jogszabály titkos jogszabály lett. Az 1950. évi 26. számú törvényei rendelet száma alatt egy bankról szóló jogszabály volt hivatalosan, mégis alkalmazták, közel 500 embert ítéltek el tudomásunk szerint ezen jogszabály alapján, és az indokolása is érdekes ennek a jogszabálynak. Azt mondták benne, hogy ha hozzátartozó tudott, hogy a katona külföldre akar szökni, akkor 10 évig terjedő szabadságvesztése büntetendő, ha nem tudott róla, hogy ez enyhítő körülmény, akkor csak 5 évig terjedő szabadságvesztése büntetendő az illető személy. Ebben az időszakban nagyon komolyan vették ezt a kérdést, nagyon szigorúan büntették ezeket az eseteket. Közismert volt, és ilyen módon is próbálták elrettenteni a magyar sportolókat is, és hát mindenkit a külföldre szökéstől, hiszen legálisan nem lehetett külföldre menni, ugye ezt hozzá kell tennem, hogy elítélték Szűcs Sándor focistát és a barátnőjét, Kovács Erzsébet, Kovács Erzsi táncdalénekesnőt is. Ugye milyen furcsa az élet, az 50-es években, amikor nem lehetett külföldre menni, legalábbis legálisan, akkor a magyar futball világhírű volt, azt mondták, hogy még a B-válogatott is ott lett volna a világbajnokságon az első 3-ban, olyan jó volt. Most már, hogy minden magyar játékos külföldre igazolhatna, most meg már nem annyira kapkodnak utána a külföldi klubok. De akkor, az 50-es években ennek a Szűcs Sándornak is, aki pedig nem nagyon tudott bejutni az aranycsapatba, nem volt első számú válogatott játékos, a legelőkelőbb nyugati klubok ígértek szerződést. Külföldre akart szökni, ugye közben mondani sem kell, hogy ő a újpesti Dózsának, tehát a rendőrség csapatának, belügyminisztérium csapatának volt a játékosa, és ott úgy bújtatták a idézőjelben amatőr sportolókat, hogy rendőri rangot kaptak, és ennek következtében kapták a fizetésüket, és nem profi sportolóként. Tehát ugye ő akkor rendőrnek számított, rendőrtisztnek számított, külföldre akart szökni egy jó szerződés reményében a barátnőjével, de csak az András út 60-ig jutottak el, ahol szegényeket ugye elfogták, és ezt a Szűcs Sándort halálra ítélték és kivégezték. Tehát ezeket az ilyen eseteket, ugye a tiltott határátlépést és a szökési kísérleteket rendkívül szigorúan és rendkívül kegyetlenül ítélték meg ebben az időszakban. És az ilyen ügyeket és az ehhez hasonló ügyeket még hosszan lehetne sorolni. TSZ elleni izgatáson túl, ugye a termelőszövetkezetesítéshez kapcsolódóan számtalan hasonló ítélet volt, ugye a fekete vágások, a beszolgáltatási kötelezettségnek a megszegése, vagy ha valaki például nem úgy dolgozott a munkahelyén, ahogy ezt tőle elvárták, akkor rásütötték a népgazdasági terv veszélyeztetése című bűncselekményt. Tehát ő rosszul dolgozott a munkahelyén, ezzel veszélyeztette a népgazdasági tervet, emiatt ugye, működött rosszul a gyár, nem tudott megfelelő mennyiségű termést ugye, előállítani. Tehát ezek azok a perek, amelyek koncepciós per típusok, amelyeket ugye ilyenkor ugye, át kell tekintenünk, két okból is. Egyrészt, hogy nagyon figyeljünk oda, ami után ugye jogászok lesznek önök, hogy ne fordulhassanak elő soha többet ilyenfajta koncepciós perek, ne történhessen meg a legkisebb mértékben is, hogy valaki aránytalan, igazságtalan ítéletet kapjon. És végül pedig azért is érdemes ezekre még a mai időszakban is odafigyelni, mert nagyon sok ügy mindmáig nem zárult le. Nagyon sok olyan per van, aminek mindmáig, vagy legalábbis hosszú ideig ugye, volt egyfajta utóélete, amikor el kellett dönteni, hogy most ez a per, ez a semmiség alá tartozik-e vagy sem, a vádoltakat fel lehet-e menteni az ítélet alól vagy sem, kapnak-e kárpótlást ezekért az eltöltött évekért, a büntetésekért, ők vagy a hozzátartozóik vagy sem. És ezek egészen kacifántos ügyek lehetnek, csak egyet említenék meg befejezésképpen, ez a Pócs Petri ügy volt. A Pócs Petri ügynél ugyanis meglepő módon a vádlottakat nem teljes mértékben mentették föl kezdetben. Tehát a gyilkosság alól ugye fölmentették a vádlottakat, de volt két olyan vádlott, akivel szemben hosszú ideig tárgyalt a bíróság, és hosszú ideig gondolkodott azon, hogy most tényleg föl lehetne őket menteni. Mi volt a tényállás? Ugye egy sajnálatos balesetben meghal egy rendőr, ráfogják egy jegyzőre, hogy ő volt az elkövető, a helyi pap pedig a felbújtó, ugye nagyon szépen összeállt akkor ennek megfelelően a tényállás, és amikor ugye pánikba esnek a falusiak, egy tanító azt mondja, hogy valaki vágja el a telefonvezetéket, hogy ugye ne lehessen gyorsan ugye hívni az ávót, ugye megijedtek az emberek, pánikba estek az emberek, és a 17 éves fiú fölmászott a villanyoszlopra, és egy baltával elvágta a telefonvezetéket. Mindannyiukat felmentették, hát ugye a szegény elsőrendű vádlottat már csak poszthumusz, mert hát ugye őt kivégezték a vádak alól. Egyedül ezt a tanítót, aki mondta, hogy valaki vágja el a vezetéket, és egyébként mellesleg kapott 20 évet ezért, és le is ülte az utolsó napig, meg ha jól emlékszem, 14 évet kapott ez a fiatalember, és szintén leülte, őket nem akarták felmenteni, mondván, hát tényleg elvágták a vezetéket, és tényleg elvágták a külvilágtól Pócs Petit. És a másodfokú tárgyaláson derült ki, hogy a tényállásnak még ez a része is hamis volt, mert igenis volt egy másik telefonvezeték, és nem vágták el a falut a külvilágtól. Tehát a tényállásnak ez a része sem volt igaz, de mondom, ez egy hosszas, több hónapos tárgyalás után és másodfokon derült csak ki. Úgyhogy ez azért mondtam el befejezésképpen ezt az esetet, hogy nem mindig olyan egyszerűek ezeknek a pereknek a megítélése, különösen azért nem, mert még erről nem is beszéltem önöknek időhiányában, hogy nagyon sokszor köztörvényes bűncselekményt fogtak rá az elkövetőkre, és hát azt meg még bonyolultabb kideríteni, hogy most valóban elkövette ezt a köztörvényes bűncselekményt vagy sem. Vagy például az 56-os elítélteknél mondjuk emberölés volt a vád, csak azt mondták, hogy meg nem határozható számú szovjet katona megölése, ugye miközben ugye harcolt a barikádokon. Úgyhogy még egyszer összegezném, hogy csak látszólag olyan könnyű a koncepciós pereknek a kérdése, csak látszólag egyszerű ezeknek a megoldása, valójában eléggé heterogén, sokféle ügy tartozik ide, és hát ugye nekünk jogászoknak ezekre a perekre nagyon nagy mértékben oda kell figyelni. Köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra!